Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, ma azoknak kedvezek, akik szeretik az időutazást. Budapesten kószálunk ebben az adásban, miközben akár 100 évet is visszamegyünk az időben, bekukantunk kapuajakba, megnézzük alaposabban a homlokzatokat, kilincseket, domborműveket. Aki ezt az órát velem tölti, úgy láthatja majd a Várnegyedet, Tittel Kinga, és előbb a belvárost Kordos Szabolcs segítségével, de hogy egyébként biztosan nem.
Nincs olyan budapesti, aki ne toporgott volna már az okkersárga monstrum az Anker palota előtt, vagy az épülettel szemben a Deák téren egy találkozóra várva. Buli turisták százezrei veszik meg első üvegitalukat a ház aljában lévő élelmiszerboltban, hogy aztán feloldódjanak a Király utca forgatagában. A város mékhasa fölé magasodó Ankerpalota Budapest egyik legemblematikusabb épülete, amelyet mindig is divat volt utálni. A város három, a századfordulón épült impozáns palotáját Gresham, New York és Anker dúsgazdag biztosítótársaságok húzták fel. Az Anker már évek óta a mai Deák téren működtette irodáit, amikor a bécsi központban úgy döntöttek, hogy kell egy saját székház Budapesten. Legyen nagy, sziklaszilárd és gazdag, olyan, mint maga a cég. Puszta jelenlétével is hirdesse a vállalat erejét. Egy város titkai, budapesti legendák, legendás budapestiek. Kordos Szabolccsal beszélgetünk most erről a kötetről.
Budapesten neked melyik a legeslegkedvesebb városrészed? Szóval mi az, ami a legtöbbet mesél neked?
A legkedvesebb városrészem egyértelműen Józsefvároson belül a Palota negyed. Nem biztos, hogy mindenki ismeri, ez a Józsefváros a 8. kerület belvárosi része, tehát a Nagykörút és a Kiskörút, Üllői út és a Rákóczi út közötti szakasz. Ez egy igen picike kis rész, viszont gyakorlatilag itt zajlott le a magyar történelem egy jó része. Tehát, ugye 1848-ban történt, ami történt, akkor már állt a Nemzeti Múzeum, és aztán akköré kezdtek el épülni a nagy családoknak a rezidenciái. Tehát ott van egy Eszterházi, egy Károlyi és egy Festetics palota is a Nemzeti Múzeum mögött, és ezt megirigyelték a kisebb mágnások, adott esetben az új gazdagok is, és gyakorlatilag mindenki, aki számított az 1800-as évek végén, amikor volt a nagy boom, és az egész város fejlődésnek indult, azok mind ott telepedtek le. Tehát nem kellett messzire mennie senkinek, mert ott működött a régi képviselőház, amíg a parlament fel nem épült a Kossuth téren, addig az ott a szintén a Nemzeti Múzeum mögött a Bródi Sándor utcában volt. Mellette volt Taufer Vilmosnak a leghíresebb magyar szülésznőgyógyásznak a palotája. Utána jött két szeszgyáros, az egyik a Schwind család, ugye a budafoki most élesztőgyárként működik, de akkor az még szeszgyár volt, az is az övék volt, és a Törlei, József féle Törlei palotta is ott van, és akkor még ezt lehetne hosszasan sorolni, hogy kik éltek ott. Mikszáth Kálmának nem sok kellett sokat gyalogolnia, mert hogy ő meg a Mikszáth, mai Mikszáth téren élt, nyilván ezért hívják úgy, és a mostani szobra az pont a lakásával néz szemközt. A mostani Szofiáneum épülete, tehát ami volt gimnázium, most éppen azt hiszem a Pázmány Péter Tudományegyetemnek az egyik kora, és ott van egy erkélyes lakás, abban élt ő, és hát egy 5 perc séta volt neki, míg átélt a régi képviselőházba a munkahelyére, amit ő rettentő sokat szidott, hogy mennyire szűk, mennyire kicsikét méltánytalan, mert hát olyan picike volt, és aztán, amikor felépült a parlament, akkor meg azon keseregett, hogy hát ez mekkora, itt eltűntek azok a szűk kis lépcsőházak, ahogy hatalmas beszélgetések ugye lezajlottak suttogva, az egyeztetések és a kompromisszumok megszülettek, úgyhogy ő is ott járkált, Jókai Mór ott élt, Szendrei Júlia ott halt meg, szóval végsőkig lehetne fokozni, még a kosárlabda magyar születése is a Palota negyedhez kötődik, és ismétlem egy hangyányi kis területről van szó, tehát egy pár utcáról, és ennek megfelelően az építészete is olyan, hogy minden egyes épület mesél valamilyen sztorit, és hogyha az ember úgy jár az utcáin, hogy ezeket a kis jeleket felismeri, akkor, és tudja dekódolni, akkor kitárulkozok előtte a teljes magyar történelem, meg egy pár izgalmas szaftos sztoriám. És Lúdi Gyula is itt kezdte a budapesti pályafutását, ő hát egy végigturnézte a Palota negyed különböző utcáit, én legalább 4 utcáról tudok, ahol ő lakott. Megénekelt az összes kocsmát, hogy ott mik zajlottak és hogyan, és nem véletlenül, mert hogy ez volt az a negyed, ami Egy picikét még távol esett a belvárostól, akkor nem ez volt a belvárosnak a szíve, mint most, és ezért volt benne egy picikét ilyen vidékiesebb hangulat. Ugyanakkor itt voltak a nagy családoknak ugye a rezidenciái, tehát hogyha a pletyka kellett a legfelsőbb, felső-felső 5-10 ezerről, akkor az ott kapta meg. De így gyülekeztek azok a cselédek is, akik nekik dolgoztak, és egymás között születtek a szerelmek, a legények és az ott dolgozó, általában a vidékről feljövő szolgáló lányok között. Gyakorlatilag ez egy ideális vadászterület volt egy kezdőíró számára, aki magába akarta fogadni az összes színét és hangulatát ennek a városnak. Hát egy olyan rétegződése volt itt a városi életnek, amit talán sehol másutt. Uh-huh. És manapság pedig ez egy rettentően fölkapott környék, ahol irgalmatlan sok a fiatal, mert ugye teli van egyetemekkel, minden sarkon áll egy egyetem, az Eltétől a Pázmányon át a, hát egykor még ugye a Színművészeti Egyetem is itt állt. Tehát itt nagyon sok az egyetem, nagyon sok a gimnázium, és van egyfajta ilyen galériás, kocsmás, értelmiségi vibe, ami meg most egy új hangulatot hoz ebbe az egészbe.
Ugye az éjszakai életről, Budapest akkori éjszakai életéről, amikor ezek a házak teljes pompájukban látszottak, egészen elképesztő dolgokat írsz. Azt gondolnánk, hogy most van ott nagy éjszakai élet, és hát mindenfélét látni ott a Király utcán, de hát ez sokkal durvább volt, vagy sokkal élénkebb volt.
Hát most ugye a legény búcsúzó angol fiatalembere tombolják végig a Király utcát, és igazából olyan szempontból semmi se változott, ez régen is így volt, csak lehet, hogy még nagyobb volt a zaj, és még szabadosabbak voltak az erkölcsök. Tehát amikor mi a múltra gondolunk, akkor mindig egy picit ilyen feszélyezettebb, egy kicsit jól fésültebb, amikor még ugye az erkölcsök és a... Most az ember, hogy belenéz Budapest múltjába, akkor ezt nagyjából eldobhatja ezt. Lehet, hogy a külsőségekben volt egy-két ilyen modorosság, de egyébként meg nem. Tehát, hogy én a kék macska mulatóról írok hosszasabban, sokfajta macska volt, ezeket a cicás neveket ezt a franciáktól vették, hogy ahol lehetett cicázni, az általában macska nevű volt. Volt szürke macska, fehér macska, és akkor kék macska. Ez az épület is ma áll, bárki megnézheti. Legtöbbször az ajtó nyitva van, most senki csak birtokháborításra buzdítani, de ez egy gangos bérház, ahol azért be lehet nézni. Ma már semmilyen módon nem emlékeztet arra, hogy itt régen olyan mulatságok voltak, hogy tényleg trónörökösök, az angol trónörökös is itt bulizott, a szerb király az ország GDP-nek egy tekintélyes hányadát hagyta itt. Bismarck fia egy közfelháborodást okozott, és hát végül nem őt vitték el a rendőrök, hanem mindenki mást, aki ott volt a teremben. Hát ennyi előjoga volt, úgy látszik, egy VIP-nak.
Vetkőzött talán, ugye? Igen, ez volt igen, a probléma igen, vele.
Mai szóval élve villantással élt, és ez azért kiváltott némi közfelháborodást, és itt születtek meg az első magyar kuplék, tehát itt kezdtek el énekelni magyar dalokat, amelyek hát kellőképpen sikamlósak voltak, viszont az akkori politikai életnek is egy nagy része ezeken részt vett, ezeken a mulatságokon. Ezt egyébként Jókai Móra és Mikszáth Kálmán is erőteljes szavakkal elítélte, és hát elhatárolódott ezektől a mulatságoktól. De tényleg elképesztő olvasni a korabeli leírásokból, hogy milyen szintű élet ment itt. És aztán még később is, mert mondjuk a könyvben szó esik az Arizona mulatóról, az a mai manóház, a mai manóház, amelynek az aulájában egykor egy Európa szintű mulató volt. Az, hogy a csilláról lógtak a görlök, így nevezték őket akkor ilyen modernül, az nem egy túlzás, mert valóban volt olyan csillár, amiben be tudták akasztani a hölgyek a cipőjük aján található kampószerűséget, és akkor úgy érkeztek meg gyakorlatilag a vendégek ölébe, hogy a plafonról lógtak le. Elefántok, tevék jelentek meg a színpadon, majom, és olyan sok műsor volt, ami a Moulin Rouge-nak is az illését kiválthatta volna, és tényleg ide gyűltek, egy havi fizetés árába került egy szendvics, az akkori fizetéseket nézve, de mégis minden este teli volt. A háború közelettével már leginkább kémekkel, tehát a különböző nagykövetségek ott próbáltak egymástól információkat szerezni, és az Arizona mulató alapítóinak a története pedig az egész magyar 20. századot vagy így bemutatja. Tehát volt egy hatalmas siker, egy őrjöngő közönség, egy nemzetközi szintű csillogás, és aztán pedig, hogy jött a háború, a fiúk, akit munkaszolgálatra már elvittek, és megkapta az újabb behívóját, akkor öngyilkos lett. A fér szintén koncentrációs táborba halt meg, de még mielőtt az ő halálhíre kiderült volna, a feleség elment, megpróbálta az összes vagyonát bevetni, az összes drága kövét, hogy kiszabadítsa őt, de egyszer jött érte egy fekete autó, és soha többé nem került elő a holtteste sem, hát feltételezhető, hogy meggyilkolták, és az egész Arizonából mára nem maradt semmi, tehát egy porszem sem, és maguk az alapítók sem élték túl. Ez egy 20 éves sikertörténet volt, ami brutális tragédiával élt véget.
Egyébként döbbenetes, ahogyan más épületek esetében is leírod, hogy mi történt vele az évtizedek alatt, és hogy a háború tulajdonképpen megsemmisítette azt a gyönyörűséget, ami ott volt. Mint a Sándor Palota jutott eszembe, hogy arról is azt gondoljuk, hogy ez az, ami volt egykor, de hát nem. És hát tényleg iszonyú károkat okozott a háború Budapesten.
A háború, ott mindig van egy olyan váltás, az összes történet, ami elér a háborúig, hogy onnantól az átalakul minden, hogy onnantól már nincsen szerepe semminek, ami addig fontos volt. Hogyan ment egy üzlet, milyen vagyonok épültek ki, milyen szerelmek voltak. Ezek mind ott, akkor van egy vonal, és akkor lássuk, hogy ki élte túl ezt az egészet, és milyen módon. Az épületek azért több esetben nagy károkat szenvedtek. Ilyen például, én a Titanic orvosának szoktam nevetni, mert persze nem teljesen pedig a valóságot, dr. Lengyel Árpád története. Ő a Kárpátia Gőzösön szolgált, egy mentő tiszt volt és egy fülorgégész orvos, aki fiatal korában elhatározta, hogy akkor most elmegy világot látni. Egy újsághirdetésben olvasta, hogy angolul jól beszélő, magyarul is tudó szakképzett orvosokat várnak Gőzösre, és akkor ő szépen felszállt az, ami Fiumében erre a hajóra, a Kárpátiára, irány Amerika. Azt nem tudta, hogy élete első hajóútjaiban az utolsó is lesz, mert hogy visszafelé jövet megkapták a riasztást, a Titanic elsüllyedt, ők voltak a legközelebbi hajó, úgyhogy a segítségére siettek, és Lengyel Árpád volt az, aki fogadta az összes Titanic túlélőt, amikor kihúzták a mentőcsónakból, ő ápolta addig ezeket a szerencsétleneket, amíg meg nem érkeztek újra New Yorkba, és utána az ő neve egy kicsikét feledésbe merült, egy pillanatra fölkapták, akkor sztár lett, de utána ugye jött az első világháború, ő maga sem emlegette a Titanicot soha, tehát ő soha az életben nem akart ezzel kérkedni. Jött az első világháború, az is valamennyire a magyar történelem része, hogy ő például egy katonavonaton, egy kórház vonaton szolgált orvosként, és amikor hazajött, akkor költözött be a Rákóczi úti épületbe, amiről én is írtam, és ott dolgozott nagyon sokáig, ott is halt meg. Az unokájával beszéltem, aki szerint hát az is okozhatta a halálát, hogy volt két dráma az életében, az egyik a Titanic katasztrófa, nem tudott sohasem feldolgozni, nem beszélt róla.
Azt az élményt?
Ez a halállal való találkozás, és a másik pedig a kisgyermekének a halála volt, aki torokgyíban halt meg, és hát fülorgégész orvosként sem tudta ezt megakadályozni. Tehát ez a trauma is végigkísérte, és ezt hihetetlen sok munkával kompenzálta, rejtette el magában ezeket a traumákat, és nagyon fiatalon meghalt ebben a Rákóczi úti lakásban, és így már nem élhette meg azt, hogy a feleségét például elviszik az utcáról, és ő is eltűnt, hogy aztán 56-ban egy szovjet tank állt le a ház elé, és lőtte szét azt a frontot, ahol ők is laktak, hogy a családdal milyen traumák estek még meg utána. Ez tényleg egy ilyen 20. századi magyar történet, rémtörténet, nem magyar rémtörténet, mert ez nagyjából minden családdal megeshetett valami hasonló.
Az épületek és életek is tönkrementek.
Két épület is szerepel, amik történelmi épületek a könyvben, az egyik az a Sándor Palota, ami most a köztársasági elnöki hivatalként funkcionál, és azt gondoljuk, hogy ez egy történelmi épület, aminek hosszú évtizedekre visszamenő sztoria van, de ez egy replika, tehát ez egy új építésű, hogyha most egy lakóépületként funkcionálna, akkor ez egy új építésűként árulhatnánk, mert hogy gyakorlatilag minden egyes porszeme az új. Az egy másik kérdés, hogy a régi tervek alapján korhűen építették fel, és úgy néz ki, de ettől még ez egy új épület, mint hogy a szintén a várban lévő 60-i villa, amiről ugyancsak írok a könyvben. Ez 60-i bárónak volt a magárezidenciája, ahol olyan festmények lógtak a falon, vannak képek a nappaliról, hogy gyakorlatilag ma szétszórva Moszkvától, Los Angelesig, Stockholmtól, Sydneyig vannak ezek a festmények szerte a világon, ezek mind ott lógtak egy nappaliban. És az épületet is újra építették, mert ezt egy utolsó kőig lerombolták a második világháborúban, de ami ott áll, az korhű, de az is egy replika. Ezek érdekes dolgok, ezt már nyilván nem az én tisztem eldönteni, de én is szoktam néha ezen gondolkodni, hogy vajon érdemes-e ilyen replikákat építeni, vagy sem. Én ezt így kikiáltom az űrbe, aztán mindenki gondolja tovább.
Karádi Katalin, Gábor Zsazsa meg van említve a könyvedben, ott van Antal Imre, Hofi, Adi, Csád Géza, hosszan lehetne sorolni.
Móricz,
igen, elképesztő, Liszt Ferenc, tehát elképesztő időutazás ilyen szempontból a könyved. Nyilván az ember bizonyos dolgokat tud ezekről a személyiségekről, de volt olyan, amit most a kutatásaid során fedeztél fel. Nekem például az, hogy Adi a Meteor szállót reklámozta szemben a New York-kal. Szóval ez érdekes volt, hogy ő beleszállt a marketingbe, a korabeli marketingbe, de hogy neked mi volt az érdekes?
Leginkább engem az épület ben is, bár nagyon szeretem az építészetet laikusként, és nyitott szemmel járok a városba, és teljesen hatás alá tud keríteni az épületeknek a hangulata. Azért mégis csak az ember érdekel jobban, és arra voltam kíváncsi, hogy ezek a hírességek mégis merre laktak, hol lehetett velük összefutni, és ott milyen életet éltek. És ebből rettentő izgalmas történetek kerekedtek ki. Például ugye ott van a Meteor szálló, ami a Blaha Lujza téren, ma a 7. kerületi önkormányzat, és hát amikor az ember, nem tudom én, valamilyen ügyes-bajos dolgát intézi, akkor alig ha gondol arra, hogy most itt Adi Endre egykori lakhelyén mássza a lépcsőket, mert még Adi ott lakott, méghozzá igen sokat. A New York szállóval szemben, ott meg az ellenségei, most az idézőjelben ő üvette, hogy az ellenségei vannak ott, és szemmel tartotta, hogy mi történik a másik irodalmi központban, és a kémek pedig folyamatosan. Ő nem volt egyedül soha, tehát azért Adi ritkán, lehet, hogy a szobájába időnként, de amikor nem volt a kávéházba, akkor a tisztelői, a tanítványok és a mindenfajta sallang emberek azok ott körbevették. És ők hozták, vitték a híreket, hogy mi történik a túloldalon. Móri Zsigmond is itt meglátogatta a szállodai szobájába, a Meteor szállóban. Hát ő egy elég szomorú képet festett le arról, hogy él ott Adi, hogy hogyan hallódik, aggódott az egészségi állapota és az életmódja miatt, hogy most így finoman fogalmazzunk. Szó esik ugye Móri Zsigmondról, és ő a Fővám téren lakott, tehát sok helyen, de hogy az élete egyik szakasza oda köthető. A második házassága révén került ebbe a Simonyi Máriával kötött házassága révén ebbe a 4 vagy 5 szobás lakásba, ami elsőre jól hangzik, hogy milyen nagy tágas és rengeteg szobával, azért a mai világban már kevés ilyen lakás van a belvárosban, de ő hozta magával ugye a 3 lánygyermekét, és ott lakott már a színésznő édesanyja is, meg időnként a testvére is, meg időnként Móricz rokonai is, tehát ez így már szűkösebb volt mindenki számára, és hát Móricz az alapvetően nem feltétlenül volt Budapest rajongója. Egyrészt Budára vágyott, de leginkább Budáról is el. Szóval, hogy ő aztán ezt mégis megvósodotta, és elköltözött a fővárosból élete utolsó éveire, de ő nem annyira volt lelkes emiatt a helyzet miatt. Gábor Zsazsáéknál azért volt nehéz nyomoznom, mindenképpen akartam szót ejteni a magyar világsztárról. És Gábor Zsazsa a modern kor egyik világsztárja, aki markánsan magyar, tehát hogy Hollywoodban is mindenki tudja, hogy ő magyar, és ott nehéz lefejteni a legendát, meg azt, hogy ők nagyon jól marketingelték magukat, már egészen fiatal korában is a család. Megnézni azokat, hogy milyen módon reklámozták azt a ékszerboltot, ami a család egyik bevételi forrása volt a mai Ferenciek tere környékén, megvan még az épület, megvan a kapuja is, tehát hogy honnan indult ez a történet, és hogyha megnézzük a régi reklámokat, akkor azt veszik, hogy influencer marketinget folytattak. Tehát ők lefotózták az épp aktuális magyar szépségkirálynőt, amint válogatta az ottani bizsuk között, és fizettek a színházi újságoknak, hogy ezt lehozzák. Teljesen a mai influencer. Instagram még nem volt, de a színházi újság már igen, tudták ki a célközönség, őket lőtték be, mindig váltogatták az épp aktuális modelleket, úgyhogy egyszerűen zseniálisak voltak. A másik világsztár, aki egy kicsit korábban élt, ő pedig Liszt Ferenc, aki szintén a magyarságát ő mindig is vallotta, annak ellenére, hogy a magyar nyelvet nem feltétlenül bírta. De hát sok ilyen lakója volt Budapestnek, akik abszolút budapestinek érezték magukat, de nem beszéltek mondjuk magyarul. És az ő lakásába belépni, az meg aztán egészen egy különleges élmény, mert most ott egy múzeum működik, a Liszt Ferenc Emlékmúzeum, ami szerintem budapestiek körében kevésbé népszerű, ellenben külföldiek imádják, és nagyon-nagyon sokan járnak oda, és ott föl van építve, szinte korhűen, most ugye sok minden eltűnt már azóta, az a lakás, amiben ő élt, tehát a legintimebb, legprivátabb terében mozoghatunk, ott áll a zongora, ahol akkor is állt, ott áll az íróasztal, ahol akkor is állt, és láthatunk egy meglehetősen szerény embert, aki...
Keveset aludt.
Aki hát négykor kezdte a munkát, és egész nap talpon volt, és mellett egy oktatói munkát is végzett, mindez fizetség nélkül egyébként. A lakás az biztosították számára, de más egyéb anyagi javakat ő nem kért, hát nyilván nem is szorult rá, de egy érdekes betekintés, egy zseni és egy világsztár mindennapjaiba, így a lakásába járkálni.
Kordos Szabolcsal beszélgettem egy Város titkai című könyvéről.
Most egy kis zene, azután irány a Várnegyed.